Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Tovább fejlődhet Tokaj és környéke, Sátoraljóújhelyen is küzdenek a kábítószerek ellen, tájképeket mutat be egy új kiállítás a Hatvani Városházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A kormány újra nyitotta a Tokaj-Zemplén térségi fejlesztési programon belül a kistelepülési fejlesztési alapot, amelyben 4 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, jelentette be Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter még a múlt héten. A 4 milliárd forintból több mint 40 projekt valósulhat meg. Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodobói-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az alapból a térségben 37 településen az út- és infrastruktúra fejlesztést, a művelődési és közösségi intézményekhez köthető fejlesztéseket, csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítését és fejlesztését, valamint a kegyeleti infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztéseket valósítanak meg.
Több mint 40 projekt valósulhat meg a jövőben, így a forrás a térségben út, infrastruktúra fejlesztést, művelődési közösségi intézményekhez köthető fejlesztéseket, csapadékvízelvezető rendszerek kiépítését és fejlesztését, illetve kegyeleti infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztéseket érint. Amit tudni kell még, hogy a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési program kistelepülési fejlesztési alapból ez a 41 darab projekt 37 települést érint. A támogatói okiratok aláírását követően van lehetőség a fejlesztések megvalósítására. Azt, hogy mi a megvalósítási határidő, ezt minden település a benyújtott igényében jelölte meg. Ez egy túlig határ, de igazából a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül meghatározásra az, hogy mennyi idő alatt kell megvalósítani a fejlesztést. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség a települések számára, de ugyanakkor a 4 milliárd forinton felül van még más lehetőség is a megye települései számára, hiszen megnyílt a lehetőség a versenyképes járások programból is, ahol minden járás a vármegyénkben 250 millió forintra nyújthat be fejlesztési igényt, kivéve a miskolci járás, mint megyeszékhellyel rendelkező járás. Ebben a járásban 500 millió forintra nyújthatnak be igényt a járásban lévő települések, amit biztosan meg is kapnak még az idén, hiszen nyáron, május végén miniszter úr dönt az igényekről, és így a versenyképes járások programban is megindulhatnak a megyénkben a fejlesztések. A versenyképes járásokban március 25-től április 9-ig lehet benyújtani az igényeket. Az igények benyújtása után a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei kormányhivatal főispánya formailag megvizsgálja az igényeket, majd a formai ellenőrzés után átkerül a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökéhez. Én tartalmilag vizsgálom a benyújtott igényeket, majd visszakerül a fejlesztési fórumhoz, ahol a fejlesztési fórum minden adott járásban dönt a benyújtott igényekről, és amikor ez a döntés megvan, akkor küldi el főispán úr, miniszter úrnak, Navracsics Tibor miniszter úrnak az adott járás fejlesztési igényét, és miniszter úr május végén dönt az adott járás fejlesztési igényéről. Május végén miniszter úr döntését követően megszületik a támogatói okirat, aláírását követő 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztéseket minden adott konzorcium által benyújtott fejlesztéseknél.
Ahogy országosan, úgy Sátoraljóújhelyen is szeretnék a pszichoaktív szerek fogyasztását és kereskedelmét megakadályozni. Szamosvölgyi Péter polgármester a bejelentések anonimitását védve az országosan hívható telefontanú szolgáltatást ajánlja mindazoknak, akik valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt akarnak tudomására hozni a rendőrségnek. Az ingyenesen hívható szám 0680 555 111, melyet a település több felületén közzé is fognak tenni.
Azt tapasztalták a minisztérium részéről, hogy bizalmatlanok sok esetben azok, akik látnak olyan eseményt, ami bűncselekményre utal, vagy szabálysértésre, és nem szívesen jelzik ezt saját névvel, meg semmiképpen. Márpedig eddig úgy működött, hogy ha valaki bejelentést tett, akkor a nevét meg kellett adnia, vagy a telefonszáma láthatóvá vált. Ennek következtében nagyon sokan fordultak konkrétan hozzám információkkal, mert jobban megbíztak abban, hogy az információ nem szivárog ki. Tehát a bejelentő neve nem kerül közönség elé, és akkor természetesen a retorzió is elkerülhető, hogyha valaki ezért elégtételt szeretne venni a bűnözők részéről. Ez nem jól van így. Én egyébként örömmel fogadom, ha ilyen jelzés érkezik, és továbbadom, természetesen a nevet nem teszem hozzá. De mégiscsak speciálisan ez nem a polgármester feladata, már kis ilyen a nyomozást is folytathattam volna. De a lényeg az, hogy létrehozták, és ez nem újhelyi példa volt. Tehát amiről most beszélünk, ez nem sátor, hogy újhelyben van így, hanem az ország nagy részén úgy van, hogy ha lát egy eseményt, ami törvénysértő az állampolgár, nagyon sokan inkább lehatják a fejüket, vagy elfordulnak, mert ne szólj szám, nem fáj fejem című gondolat mentén kívánják elkerülni a problémát. De most egy telefontanú szolgáltatás jön létre, ezt a belügyminisztérium döntés alapján a budapesti és az országos rendőrfőkapitányság celebrációjával terjesztették ki. Név nélkül lehet bejelentést tenni olyan dolgokkal kapcsolatosan, amelyek törvénybe ütköznek. Innentől kezdve megvan az a anonimitás, mondjuk így, amit nagyon sokan elvárnának. Egyébként a mai jó hír, a kormány módosította a pszichoaktív szereknek a besorolását is, ugyanolyan bűncselekmény kategóriába tette, mint a kábítószert. Ez óriási probléma volt, mert ebből csak egy keveset hordott magánál az illető, és elkapták, és még ha meg is motozták, még ha meg is találták, legfeljebb szabálysértés lett. Nem volt a kábítószerek között. Most már nem is kell, hogy be legyen sorolva, mert egy kalap alá vették a kábítószerrel, és ugyanazok a büntetési tételek vonatkoznak rá, mint a kábítószerrel kereskedett volna valaki, pláne, hogyha nagyobb mennyiség is van nála.
Közbiztonsági és fejlesztési fórumot tartottak a napokban Putnokon. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Az első program 10 órakor kezdődött, tehát dr. Bukai Miklós, az önkormányzatokért felelős államtitkár volt a vendégünk, aki tájékoztatta az önkormányzatokat és a polgármestereket az elvárható különböző dolgokról, hogy mik azok, amik helyben bevezetődtük, az adókról beszélt, valamint azokról a bevételekről, amelyeket az önkormányzatokat megilletnek, valamint arról, hogy hogyan kell működnie az önkormányzatnak, hogy ne legyen adóságrendszerben, ne kerül jön bele, és hogy biztonsággal tudják a településeket működtetni. Valamint utána jött egy órától a rendőrségi tájékoztató, tehát bűnmegelőzési tájékoztató, ezt minden 2-3 hónapban attól függ, hogy milyen események vannak, tartják a ózdi kapitány és a helyi rendőrös parancsnoka, és erről is itt tájékoztatják a járás polgármestereit, hogy mi történt, és mi az, ami elvárható, milyen segítséget adhatnak egymásnak, akár a rendőrség, akár az önkormányzat. A harmadik az pedig lenne itt a járásoknál, ugye van ez a 250 millió forintos pénz, amit most már megvan az, hogy itt mi illet meg belőle, és erre kell olyan projektet 9-ig benyújtani a minisztérium felé, amivel tudjuk bizonyítani azt, hogy ebben a járásban is a települések ezt fel tudják használni, és fejlesztése tudják felhasználni. Van benne némi kis apró pénz a működése is, de az a kevesebb, inkább a fejlesztések azok, amiket most ki kell találni a 26 településnek. Ezen is belül az 5 közös hivatalnak, akik tartoznak ehhez a hivatalokhoz, és akkor ők eldöntik, hogy mit mire használnak fel, de ez nem haladhatja meg a 250 millió forintot. Mi például Dubicsányjal vagyunk, együtt, ugye közös hivatalként, még Dubicsánnyal ketten kell, hogy eldöntsük, hogy ők mire használják fel, és mi mire használjuk fel, és ezt kell benyújtani 9-ig.
A tájképfestészet sokszínűségét mutatja be a 60-i Városháza nyílt kiállítás, amely válogatott alkotásokkal mutatja be a kortárs tájképfestészet sokszínűségét. A 26. országos tájkép biennálé legkiemelkedő műveit tekinthetik meg az érdeklődők, ahol a realista és absztrakt ábrázolásmód egyaránt helyet kapott. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
A tavalyi országos tájkép biennálé legkiemelkedőbb alkotásaiból nyílt kiállítás a 60-i Városháza emeleti folyosóján, ahol összesen 31 mű tekinthető meg. A tárlat az intézmény nyitvatartási idejében bármikor látogatható, és változatos stílusban készült tájképeket mutat be. A megnyitón Szényei András alpolgármester hangsúlyozta, hogy a művészet és a biennálé fontos szerepet tölt be a város életében. Beszédében felidézte a biennálé létrejöttének történetét is, kiemelve annak közösségformáló erejét és a művészek számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. Szényei András alpolgármestert hallják.
Ez a biennálé sorozat, ami már 1974-ben elkezdődött, akkor volt az első tájkép biennálé 60-ban, Boltvai Győzőnek köszönhetően, aki felismerte az egykori Eszegyár épületében, egy elhagyott épület, hogy abból lehetne egy ilyen galériát alakítani, és ezt az akkori városi tanács örömmel elfogadta.
Tompazé Mihály, a 60-i galéria vezetője elmondta, hogy a kiállítás anyaga a kortárs magyar képzőművészet sokszínűségét tükrözi, így a látogatók átfogó képet kaphatnak a mai magyar képzőművészetről is. Őt hallják.
Hát ez a 26. Magyar Tájak Országos Tájkép Biennálénak egy válogatás az anyagából. Ugye a megnyitó az elmúlt év novemberében volt a galériában, és ugye minden évben kihozzuk úgymond más terekbe is a biennálé anyagát, hogy lehetőleg minél szélesebb körben váljon ismerté. Nyilvánvalóan nem tudjuk az összes alkotást kihozni, mert körülbelül közel 400 pályázó érkezett, és abból 100 valamennyi alkotás került be a biennálé anyagába. Igyekeztem úgy összeválogatni, hogy mindenféle stílus és tematika legyen jelen.
A tárlat május 16-áig várja az érdeklődőket, és lehetőséget biztosít a művek mélyebb megismerésére, valamint a kortárs tájképfestészet jelenlegi tendenciáinak felfedezésére.
Végül az időjárásról. Holnap előbb derült lesz az ég, majd erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4 és -3, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 8-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Idén is meghirdették a Teszed akciót. Együttműködési megállapodást írt alá a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és a Bródy Sándor könyvtár. Most is lehetőség nyílik összerakható maketteket, illetve modelleket vásárolni az adóhivatal következő árverésén. Ezek mai műsorunk főbb témái. Országszerte meghirdették ebben az évben is a Teszed akciót, melynek keretében civilek, önkéntesek takarítanak, szedik össze a szétdobált szemetet a közterületekről. Egerben több közösség vállalkozott erre, köztük az önkormányzati képviselőtestület Fidesz-KDNP frakciójának tagjai. Bércesi András összeállítása következik.
Meg lehet pakolni a zsákokat a szeméttel, ott is ruhától kezdve ledobott nylon zsákokig, tele szeméttel minden van.
Csákvári Antal, a Fidesz-KDNP EGRI frakció vezetője tart eligazítást. A várállomás környékét takarítják, készedik össze a szemetet. A munkálatokban részt vesznek a politikusok, és szép számmal csatlakoztak hozzájuk önkéntesek, valamint a környék lakói. Gömöri László alpolgármester úgy fogalmazott, a városvezetés kiemelt célja, hogy Eger tiszta legyen, az itt élők és az ide látogatók jól érezzék magukat.
Nagyon fontos azért, hogy a környezetünk tisztán legyen tartva. Ennek a Teszed akció keretén belül a Fidesz-KDNP tagsága is, illetve képviselők is csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Annak érdekében, hogy itt a Tetemvár Vécsei Sándor utca környéke tiszta legyen, hiszen ez minden embernek a kötelessége, illetve feladata, hogy a saját környezetét tisztán tartsa. Nagyon fontos lenne az is, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez az akcióhoz, hogy a városnak minél több pontján végre tudjuk hajtani ezt a tisztítási feladatot. Az egyik első rangú feladatunk az, hogy a köztisztaság rendben legyen, illetve a közbiztonság, de kifejezetten a köztisztaság az nagyon periférián van nálunk, úgyhogy pontosítunk arra, hogy a lakóknak az élete az komfortos legyen, tiszták legyenek az utcák, hogy jól érezzék a környezetükben magukat az emberek.
Az április 12-i bűnmegelőzés napjához kapcsolódóan a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság és a Bródy Sándor könyvtár együttműködési megállapodást írt ma alá egymás prevenciós tevékenységeinek támogatása céljából. A dokumentumokat Tőzsér István Négéci Andrea, a könyvtár igazgatója, és Nagy Zsolt rendőrezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes látta el kézjegyével. Az eseményen a főkapitányság az iskolai bántalmazások megelőzését célzó Ne bánts elnevezésű programját is bemutatták. Az együttműködésről dr. Bent Iványi Judit rendőrőrnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét hallják.
Tulajdonképpen egyfajta együttműködés a programjainkban, és tulajdonképpen a Bródy Sándor könyvtár biztosítja számunkra a már meglévő és ugye majd új programjainkra, a bűnmegelőzési programjainkra a helyszínt, legfeljebb ugye mi is részt veszünk kölcsönösen a Bródy Sándor könyvtár által szervezett programokban, és ugye ezt készítik célul, mert készítik célul lesz az együttműködési megállapodás.
Milyen bűnmegelőzési programokról van szó?
Jelenleg Heves vármegyében ugye tavaly évtől fut a Kibernincsa elnevezési kampányunk, ami ugye az online térben elkövetett csalások esetében hívja fel a figyelmet. Működik ezen kívül a Felkarolnak, kér a segítséghez áldozatvédelmi programunk most már, illetve ugye most kerül sor a bemutatásra egy új program, ami a Ne bánts elnevezést kapta, az pedig az iskolai bántalmazások megelőzésére készült és jött létre.
Hogyan jött az ötlet, hogy együttműködjenek a könyvtárral? Ez már régre vezethető vissza?
Tavaly évben volt az első, amikor a Bródy Sándor könyvtár internet fiesta elnevezésű programján részt vettünk, és ugye ott a kiber témában és a kiber nincs a kampányunkat mutattuk be a tavaly évben, és ez az együttműködés tovább folytatódott idén is, ugye igen, hogy részt vettünk ezen az eseményen, és így fogalmazódott meg az, hogy jó lenne ez az együttműködés a jövőben, és hogy mennyire jók ezek a program bemutatók, és hogy milyen nagy számú célközönséget tudunk itt elérni a könyvtár együttműködésével.
Köszönöm. Most is lehetőség nyílik összerakható maketteket, illetve modelleket vásárolni az adóhivatal következő árverésén. Mondta el rádiónknak dr. Paskújné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A korábbi alkalmakhoz hasonlóan most is lehetőség nyílik összerakható maketteket, illetve modelleket vásárolni a Nemzeti Adó és Vámhivatal következő árverésén. Az új állapotú több mint 40 árut akár milyen áron alul is megszerezheti a nyertes licitáló. A kiárusított termékek között széles árfekvésben választhatnak a modellezni vágyók. A pár ezer forintostól a több százezer forintosig mindenféle makett megtalálható a kínálatban. A tételek között van autó, hajó, repülőgép, helikopter, de még harckocsi is. Az összesen több millió forintot érő modellek új, bontatlan állapotúak, és most akár a becsült értékük feléért is megszerezhetők a Nemzeti Adó és Vámhivatal aukcióján. A modellekre és a kiegészítőkre április 6-ától 4 napon át lehet érvényes ajánlatot tenni az online árverési felületen, az árveres.nav.gov.hu weboldalon.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! 3 napos lelki gyakorlat zárult pénteken a Sárospataki Bazilikában. A lelki gyakorlat vezetője főtisztelendő Juhász Ferenc pasztorális helynök, miskolci plébános. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyén keresztül a kereszthordozást, mint Krisztus követését állította az emelkedések középpontjába.
Általában, amikor Krisztusnak ezt a mondatát halljuk, hogy aki követni akar, vegye vállára keresztet és úgy kövessen, vagy vegye föl keresztjét és úgy kövessen, akkor mindig úgy egy kicsit megnyom bennünket ez, mert látjuk, hogy az ő kereszthordozása milyen. Azonban az, hogy vegye föl minden nap a keresztjét, aki követni akarja Jézus, ez azt is jelenti, hogy ez a kereszthordozás minket összeköt, hogy egymáshoz vonz bennünket, hogy erősíti a közösséget, hogy összekapcsol bennünket. És ez a Szentlélek műve. Pár esztendővel ezelőtt mesélte egy ismerős asszony, hogy Montrealban a parlament egy olyan törvényt készített elő, amely meg akarta szavaztatni a keresztviselés tilalmát. Éppen úgy, mint ahogyan nem szabad szabadtéren alkoholt fogyasztani Kanadában, hogy nem szabad dohányozni sem. Ugyanígy törvényt akartak hozni arról, hogy keresztet sem lehet viselni a nyakunkban. Látható módon, mert másokat ez zavar. Ekkor az történt, hogy a montreali keresztény nőknek egy ismerősöm mesélt el. Szóval az asszonyok a következő ötlettel álltak elő és kezdeményezték, és aztán ez mozgalommá nőtte ki magát ott, úgyhogy a parlament le is vette ezt a tervezetet. A hölgyek azt csinálták, hogy láthatóan minden ruha darabjuk fölé oda tették a keresztet, a kis feszületet, hogy jól lehessen látni. És amikor mentek bevásárolni, amikor mentek a boltba, az üzletbe, a metrón, a villamoson, vagy bármilyen járművön, vagy a különböző intézményeknek a váróhelyiségeiben, az auláiban, ezek az asszonyok, a hölgyek találkoztak és látták egymáson a jelet, akkor egy szemkontaktussal megerősítették, tudomásul vették, és összemosolyogtak, mert tudták, hogy ők keresztények. Akik viselték a keresztet, azok tudták egymásról, hogy ők keresztények, meg is vallották, és egy jó eső érzés, egy erő töltött el őket, mert azt látták, hogy nincsenek egyedül.
3 napos lelki gyakorlat zárult pénteken a Sárospataki Bazilikában. Ennek vezetőjét főtisztelendő Juhász Ferenc pasztorális helynököt hallották. Idén második alkalommal szervezett közös keresztutat Legyesbénye és Bekecs. A két szomszédos települést átölelve 14 ponton megállva elmélkedtek Krisztus keresztútjáról, haláláról és sírbatételéről, hiszen abban van a legnagyobb szeretet, aki életét adja barátaiért, olvashatjuk János evangéliumában. Erre a megváltó szeretetre emlékeztek és érték meg közösen Legyesbénye és Bekecs, valamint a környező települések keresztény közösségeivel együtt. A processzió a Legyesbényei Jézus Szíve templomtól a Bekecsi Nagyboldogasszony templomhoz vonult, közben 14 stáción át végigjárva emelkedve Jézus szenvedés történetéről. Az emelkedéseket felváltva olvasták a legyesbényei és a bekecsi hívek minden állomásnál, amelyeken megálltak és közösen imádkoztak. Az időjárás bár kicsit szeszélyes volt, mégis több mint 50-en zarándokolhattak együtt. A keresztutat Marosi Balázs atya vezette, s gondolataival gazdagította azt. A keresztúton a települések vezetői is részt vettek, remélhetőleg a hagyomány folytatódik, írták a szervezők. Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudásmegosztásra a Bársony János római katolikus általános iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. A részletekről Darányi Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja adott tájékoztatást.
Én 5 éve vagyok a Naphimnusz Egyesület tagja, ugye a Naphimnusz Egyesületnek az a teljes neve, hogy Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, és 1 éve vagyok az elnökségi tagja, és egy pályázatnak köszönhetően, amit a Teremtésvédelmi Kutatóintézeten keresztül nyertünk el, most lehetőségünk nyílt arra, hogy 15 vidéki helyszínre ellátogassunk, és igazából 2 célt próbáljuk megvalósítani. Egyrészt egy hálózatosodás, tehát hogy a helyi teremtésvédőkkel szeretnénk találkozni személyesen, szeretnénk velük beszélgetni, kapcsolatot kialakítani. Valójában azért is, mert ugye a fővároscentrikus országunkban minden a fővárosban van, és most azt szeretjük volna, hogyha egyszer nem a vidékieknek kell eljönni a Budapestre, hanem Budapest megy a vidékre. Tehát, hogy szerettük volna itt tényleg a helyi teremtésvédőket meglátogatni. Másrészt meg ugye a Laudato Si enciklika kiadásának 10. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A Laudato Si enciklika az, mondhatom, hogy így az Egyesületnek meg a Teremtésvédelemnek a Bibliája, nagy könyve. Ugye szól a teremtett világ védelméről, a krízis jelenségeiről, a környezet és társadalmi válságnak a jelenségéről, az okairól. Ez egy gyönyörű, aki nem ismeri ezt, szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon könnyen olvasható, fantasztikus egy munka. Na és a Laudato Si enciklika 10. évfordulóját is szerettük volna megünnepelni, és szerettük volna azt katalizálni, hogy ezt vidéken minél többen ünnepeljék meg. És ezért ezt a Teremtésvédelmi Kutatóintézet által juttatott pályázatot, ezt erre a célra használtuk fel, hogy 15 vidéki helyszínt meglátogatunk, és akkor ezt kértük, hogy ezek a vidéki helyszínek egyrészt adjanak otthont a teremtésvédők helyi találkozójának, másrészt szervezzenek egy Laudato Si 10. évfordulós ünnepet. És ez van most itt Miskolcon, a Bársony János általános iskolában. Egy órás, ilyen szűkkörű találkozónk van a környékbeli iskoláknak a teremtésvédelmi referenseivel, és a Laudato Si 10. évfordulójára emlékezünk, és ennek örvén volt már faültetés, egy ilyen iskolai flashmob, és egy remek kis interaktív érzékenyítő foglalkozás. Mondhatjuk azt, hogy a teremtésvédelem a környezetvédelemnek a keresztény megfelelője, de ez azért így egy leszűkítő értelmezés. Ugye a teremtésvédelem alapgondolata az az, hogy ezt a teremtett világot az emberiség ajándékba kapta a jó Istentől. Mi is része vagyunk a teremtett világnak, nem állunk azon fölül, azon kívül, és ugye egyre több a teremtett világban a válságjelenség. Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi válenségeket is látunk, ugye mérhetetlen szegénység, kitaszítottság van jelen az életünkben, vagy az embertársaink életében. Egyre nagyobb a különbség a nagy luxusban élők és a nyomorban élők között. Ez, hogyha engedjük, akkor ez így nagyon szíven tud ütni. És egyre több a természeti válságjelenség is. és most már ugye biztosan látjuk, hogy túlhasználjuk a világot. Egyszerűen azzal az életmóddal, ezzel a fogyasztói életmóddal mindent meg akarunk szerezni, türelmetlenek vagyunk, itt és most akarunk mindent, fogyasztani akarunk, és azért akarunk valószínűleg fogyasztani, mert már nem Isten, nem a másik ember iránt érzett szeretet. Tehát összességében nem a szeretet tölti ki az életünket, és ezt a hiányt akarjuk betömni a fogyasztással. És túlhasználjuk az erőforrásokat. Az erőforrások kimerülnek, a talaj kimerül, klímaválság van, biodiverzitás összeomlik, a fajok kipusztulnak, tehát hogy nagyon sokat a természeti, környezeti válságjelenség is. És valójában a teremtésvédelem az arra akar rámutatni, hogy ennek a sok-sok-sok válságnak egyrészt mind emberi oka van, gyakorlatilag egységes az oka, és ez erkölcsi jellegű, ez morális jellegű oka van. Az, hogy túlzottan magunkat helyezzük a középpontba.
Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudás megosztásra a Bársony János római katolikus általános iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. Darányiné Szabó Esztert, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagját hallották. Angyalt, vagyis adventi és nagybőti gyónási alkalmat először szervez Eger Lajosváros, Füzesabony kápolna és Maklár plébániája. A bűnbánati és imaest egyik jellegzetessége, hogy a Szent Gyónást megőrizze személyes és diszkrét jellegét, közösségi élményé teszi, ahol sokan tapasztalhatják meg egyetlen este alatt Isten bűnbocsátó jóságát. Négy plébánia papjai várják a gyónókat, azokat is, akik rendszeresen élnek a bűnbocsánat szentségével, és azokat is, akik már régebb óta nem voltak gyónni. A bűnbánati liturgia után a gyónási lehetőséggel párhuzamosan csendes szentségimádás lesz imákkal és énekekkel. Az alkalom most kedden 18 órától a Maklári templomban következik, aztán szerdán 17 és 18 óra között a Detki templomban, 18 és 19 óra között a kápolnai templomban, pénteken 16 órától a Lajosvárosi templomban, szombaton pedig délután 5:30-tól Füzesabonyban a telepi kápolnában, majd 17:30-tól a falusi templomban. Kárpáti János, a Betlehemi csillag emlékezete Szakrális geometria című kötetének bemutatója következik az egri érseki palota erdődi termében csütörtökön 17 órakor. Vendégek lesznek Lénárt Gabriella és dr. Lénárt Ákos a kötet kiadói, valamint Kárpátiné Ézsiás Edit a kötet szerkesztője. Közreműködik énekkel Széchenyi Orsolya és népzenészként Fajcsák Attila. Az egri bazilikában a nagybőti lelki gyakorlatot Szabó László Gönci plébániai kormányzó, a bazilika egykori káplánja tartja április 11-én, 12-én és 13-án az este 6:30-kor kezdődő szentmisében. Április 11-én 15 órai kezdettel keresztutat végeznek Vívitányban a Kálvária dombon, ezt követően 16 órától szentmise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban, szeretettel várják a kedves híveket. Zarándok utat tisztít meg az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtára. Az egyetem könyvtárosai április 12-én szombaton a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért 2025 akcióhoz csatlakozva tevékenykednek a Mária út Eger környéki szakaszán. A Heves vármegyén áthaladó út megtisztításával a Tittel Pál könyvtár munkatársai több jó ügyet is szolgálnak. A téli időszakban felhalmozódott hulladék eltávolításával segítik a csíksomjói búcsúra igyekvő zarándokok útját, cselekvően hozzájárulnak a kulturált és tiszta környezet megteremtéséhez, bizonyítva, hogy szívügyük a környezetvédelem. Aki szívesen csatlakozik a könyvtáros kezdeményezéshez, megteheti, szombaton 9 órakor az Egyetem C épületétől indul a szemétszedő akció a Mária úton. A nyíregyházi 32. városi keresztút április 12-én 14 órától lesz. A Seregi István papi szociális otthon kápolnájában kezdődik a keresztút és a temető főbejárati ravatalozójában ér véget. Szombaton idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat, indulás a Dobótérről, a Minolita templom bejáratától 9:30-kor. A keresztutat rossz idő esetén is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Húsvéti családi kézműves ház lesz a Lajosvárosi Találkozások házában szombaton 10 és 13 óra között. Fonalból nyuszi és csibe készülhet, valamint lesz tojásfestés, festett és berzselt technikával, kifújt és vagy főtt tojást, papírtojástartót és alkotókedvet mindenki vigyen majd magával. Szeretettel vár mindenkit a Lak Egyesület Szent Sebestyén kézműves köre. Az Abasári Passió április 19-én este 7 órakor következik a Szent Péter és Pál apostol templomban, Abasáron a főtéren. A Passiót előadják a Sári Passió közösség tagjai. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bercesi András és Debnár Ádám. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Yeah. szabadon élünk, létezünk. Lehet, hogy későn ébredünk. Volt már néhány állomás, néhány elképzelt varázs, amiért szerte szórtuk életünk. Az az út most is arra visz tovább, amit válsz, valahol majd megtalálsz. Álmunk szép és fiatal, ami új rendet akar, s ami volt, majd de mindent eltakar. Sose hitt, hogy az élet ezen ünnep nappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rá. Ha te nyerted a verseny, ezért is palackot már, aki épp ma lesz 60, annak pezsgő jár. Ugyanúgy, ahogy éltem életem, csak a dal, ami itt maradt nekem. Hisz a dal, a szerelem, bennem él egy életem, nekem így mindig nyílt a végtelen. Sose hitt, hogy az élet ezzel ünnep nappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rá. Ha te nyerted a verseny, ezért is palackot már, aki épp ma lesz 60, annak pezsgő jár. Az a jó, ami bárhol járunk, egymás közt vagyunk, soha nem vitatkozunk, hogyha kell, megosztozunk. A színpadon állunk, veled együtt kell, hogy játszunk. Gyere hát, gyere játszunk, úgy, mint én, úgy, mint az élet ezer ünnep nappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rá. Ha te nyerted a verseny, ezért is palackot már, aki épp ma lesz 60, annak pezsgő jár. Aki épp ma lesz 60, annak pezsgő jár.
A régió sportja.
Szerbiában rendezték az iskolai sakkvilágbajnokságot, amelyen 462 versenyző vett részt a világ 43 országából. Két győzelemmel zárta a középszakasz nyíregyházi fordulóját az Aquaese Profiltrend csapata. A nyíregyházi városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést a 2024-es teljesítményükért. A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősít a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szerbiában rendezték az iskolai sakkvilágbajnokságot, amelyen 462 versenyző vett részt a világ 43 országából. Sok erős ázsiai sakkozó indult az impozáns Hotel Zepterben zajló eseményen. A kazahok például 4 korcsoportban is aranyat szereztek. A világbajnokság 2 deacos résztvevője, Bíró Beáta a 11. helyen, Bíró Csilla a 23. helyen végzett. Mindketten 9-9 partit vívtak, és több szép győzelmet is elértek. 2 győzelemmel zárta a középszakasz nyíregyházi fordulóját az Aquaese Profiltrend csapata. Hatvani Péter edzőt hallják.
Egy elég izgalmas mérkőzésre számítottunk így az elején. Nagyon hajtós volt, sok volt a kapkodás az első negyedben, azonban a végére belejöttünk, és szépen lassan elhúztunk az ellenfelünktől. Meglepett minket, hiszen egy szorosabb mérkőzésre számítottunk, viszont nagyon örülünk a győzelemnek. A második meccsre már tényleg így úgy gondoltuk, hogy az már keményebb lesz, és szorosabb is lesz, és így is alakult. Viszont elmondtam a srácoknak, hogy csak úgy tudunk nyerni, hogy a csapatként úgy játszunk, ahogy tudunk, illetve összpontosítunk nagyon. És a harmadik negyedre sikerült egy 2 gólos előnyt úgy megszereznünk, hogy azt tovább is tudtuk emelni, és így lett egy olyan mérkőzés, egy 15-ös győzelemmel szálltunk ki a medencéből, amivel megrendeztettük a hazai közönségünket. Ez egy hatalmas motiváció volt számunkra, és az, hogy közel 100-an voltak kint az uszodában, ez már alapból az, hogy igenis van Nyíregyházán érdeklődés a vízilabdára, illetve ez egy nagyon jó dolog volt, mert olyan motivációval tudtunk játszani, ami nagyon ritkán van, esetleg csak az utánpótlás mérkőzéseken itthon. Egyre jobban érünk össze, és látszódik az, hogy egyre jobban megtaláljuk azokat a pozíciókat, ahol üresen vannak a játékosok, és úgy tudunk játszani, hogy mindenkivel tudunk gólokat lövetni, illetve nincs olyan, hogy önző játékosok vannak fönt a pályán, hanem nagyon is szeretnek egymással játszani, és nagyon jó csapatjátékot mutatnak. Benne kell lennünk az első 2 helyen, ott kell lennünk, és akkor tudunk menni a célunk felé, a 11. hely felé. Ugye, hogy újra alakult csapatról van szó, ez egy nagyon szép eredmény lesz majd számunkra, illetve egy nagyon jó cél, hogy a jövőben is legyen majd vízilabda, itt felnőtt vízilabda Nyíregyházán, és ez egy plusz olyan dolog, amivel a felnőtt játékosokat is motiváljuk, illetve az utánpótlásban játszó játékosokat is, hogy van felnőtt csapatunk, és tudnak játszani felnőtt bajnokságban.
A Nyíregyházi Városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést a 2024-es teljesítményükért. Összesen 65 díj talált gazdára. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy kerekesztendő volt a 24-es év, minden szempontból egy kiemelkedő, hiszen olimpiai évét ünnepelhettük. Nyíregyházi sikerekkel hozzáteszem, a csapatunk feljutott az NB1-be, és reméljük, hogy megállja a helyét, de hát nem csak az élmezőnben lévő sportokat kell megemlíteni, hanem több ezer gyerek és felnőtt sportol. Most azt a legkiválóbb 65 szakembert, sportolót fogjuk díjazni, akik valóban kiemelkedtek a sokaság közül is saját maguk területén, akár az edzők, akár csapasportákban, az egyéni sportákban a sportolók, edzőket fogjuk díjazni, elismerni, és hol is lehetne méltóbb hely egy ilyen gálának, mint a Városháza díszlemében, a klubdíjteremben, úgyhogy örülnek, hogy minden esztendőben erre sor kerülhet, és legyen ez ma a sport ünnepe. Nagyon fontosak a szponzorok, a támogatók, a cégek, a vállalkozások, a tulajdonosok, hiszen olyan plusz erőforrást tesznek bele, ami nélkül ez nem működne, és talán ebben a sorban illik bele az önkormányzatnak a nélkülözhetetlen szerepe, hiszen infrastruktúrát fejleszteni, fenntartani az önkormányzat tud, és tud olyan célzott támogatásokat adni, akár az élsportnak, akár a nem élsportnak, hanem az egyedi támogatásokat, de mondhatom a tömegsporttól egészen a csapatsportokig, a parasport, tehát szertágazó támogatási rendszert működtetünk, olimpiai felkészítést támogatunk, hogy mindenki tudjon sportolni, és hatékonyan tudjon sportolni, és ne a forrás legyen ennek a hiány. Én azt gondolom, hogy a mai napon ez is meg fog látszani, hogy az önkormányzat nagyon sok forrás bocsát rendelkezésre, klasszikus a mozdulni egyháza, több 10 millió forint, de fontos az, hogy menjen az élsport, és menjen a tömegsport is.
Az év egyéni sportolója Kovács Rihárd ökölvívó lett. Beszélt a bocskai emlékversenyről is, amelyen idén sérülése miatt nem tudott részt venni.
Szinte minden nap kint voltam, néztem a meccseket, nagyon rossz érzés volt úgy ott lenni, hogy nem aktívan, de sajnos most ezzel meg kell küzdeni, ezt le kell győzni, ezeket a problémákat, de megyünk tovább, és bízom benne, hogy lesz még rá lehetőség egy pár, hogy megnyerjem a bocskait. Most kettő versenyre is fókuszálnék, augusztusban lesz egy ilyen profi meccs, aztán szeptemberben lesz egy világbajnokság, majd meglátjuk, hogy melyikre tudok elmenni, vagy esetleg mindkettőre, de legfőképpen ez a vállaimtól függ, hogy hogyan fog alakulni a rehabilitáció.
Petrimán Patrícia ökölvívó az idei tervekről beszélt.
Sokat fogok dolgozni, mert ezt az évet meg szeretném húzni, mert ugye egy korosztályt feljebb léptem, és így a szeptemberi Európa-bajnokságra fogok készülni nagyon, amit meg szeretnék nyerni, vagy dobogós lenni. Hát lesznek még szerintem sok-sok versenyek. Sokat dolgozok, minden nap járunk edzeni, meg futni is.
A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősít a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. A részletekről Ábrúk Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondom, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső. Azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly azért véget ért egy ilyen 3 éves időszaka a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztról játékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni, és hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy irányítóként fazon szabjon a csapatnak, és hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van. Ez a két poszt volt, ahol a leginkább szükség volt a rutinra, és olyan karaktereknek a ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrúk Zsolt beszélt Tamara Hagerty távozásáról is.
Amit nagyon szeretjük és nagyon megbízható játékosnak tartjuk, mind emberileg, mind szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna, de egyrészt szerettünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékossal indultunk neki. A szezonnak a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több, és ugye a Tami akkor érkezett, amikor a Kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton, és ugye azért az elégedetlenséget szült, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos ugye játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten, ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így egy lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a Juhász Katát szeretnénk építeni, és a két magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és összeállt a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A kettő azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzést behúzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát, és innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a szezon hátralévő részére, hogy ezre az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig, gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiai után, hogy hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a keretből. Úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak. Tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnok Ligájára. Indulásra, ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzeti Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért ezt nem gondolnám így, nem szeretek előre én a medzebőrére, de azért a Nemzeti Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a két pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk meg is lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rá.